Kedves testvérek, a délutáni beszélgetésre késve érkeztem, mert ebéd után Bogár Ágnes volt szíves felajánlani, hogy megnézhetem az Élimet, és egyrészt, mivel jártam itt, hát lehet, hogy már 30 éve, és láttam akkor, amikor Csizmazia Sándor vezette még, és az első fali kép készült el a Patay Lászlótól, és hát ámultam, hogy nem lehet ráismerni. Másrészt Bogár Ágnes tanítványom volt a teológián levelezőn, és nagyon, nagyon fontosnak tartom a diakóniai munkát az egyházunkban, és a magam, nekem nem is ez a feladatom, úgyhogy nem csavarogtam, hanem diakóniával foglalkoztam. Most pedig a feladatom az, hogy az ágostait vallásról beszéljek. Névadó hitvallásunk. Az idős generáció talán még emlékszik rá, hogy az egyházunkat hivatalosan így hívták valamikor, és ezt használtuk is, mert most is így hívjuk ez az egyházunknak a neve, de hát a feladó postai feladóvevényeken nem ez szerepel, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház. Magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház. Hát mielőtt belekezdek az előadásba, szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, aki olvasta az ágostai hitvallást? Vannak néhányan, de a kisebbség, úgyhogy meg kell tartanom akkor az előadást. Én nagyon örülök, hogy a Garai András mutatja a könyvet, mert a következő kérdésem az lett volna, hogy hát ha el akarná valaki olvasni, hova nyúlna, hogy elolvashassa, és Garai András mutatta ezt a könyvet, ez most jelent meg néhány éve. Ez az ágostai hitvallást tartalmazza, és szeretném hozzátenni, most nem látom, de megjelent ez a gyülekezeti liturgikus könyv, nem tudom, hogy ez Nyíregyházán ismerte, hát ez mondjuk az énekes könyvünk második kötetének felel meg tulajdonképpen, tehát nem pótolja azt, amiből éneklünk. Ebben egy rész, egy kivonat van az ágostai hitvallásból, úgyhogy ez is segítség lehet abban, hogyha el akarjuk olvasni. Hát először egy pár szót azért arról, hogy mit is értünk azon, hogy hitvallás? Az Új Szövetségben Jézus egyszer megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek, és akkor mondták keresztelője, némelyek ennek, némelyek annak, és Péter válasza az volt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ezt mondjuk az első hitvallásnak, első keresztjén hitvallásnak, és amikor én most beszélek majd az ágostai hitvallásról, akkor ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez is hitvallás, amikor valaki a saját szavaival tesz bizonyságot a hitéről. Ez a másik szavunk, hogy bizonyságtétel, ahol valaki megvallja a hitét. Hát ennek sokféle módja lehet, ez mondjuk egy spontán hitvallásnak mondanám, nem egy előre leírt szöveget mond el az ember, hanem az alkalomnak megfelelően saját szavaival fogalmazza meg a hitét Jézus Krisztusban, Urunkban. Amikor azt mondjuk, hogy ágostai hitvallás, akkor a hitvallásnak, a hitvallásoknak nem erre a formájára gondolunk, hanem leírt, készen kapott szövegekre gondolunk. Ismerünk ilyeneket, hiszen az Isten tiszteleteken használjuk az apostoli hitvallást, és ez is talán egy olyan szöveg, amelyet az Úrtól tanult imádsággal együtt a legtöbb ember ismer, de ide tartozik a níciai hitvallás is, ami az énekeskönyvünkben a 10. oldalon olvasható, és olykor most már evangélikus istentiszteleten is egyes helyeken mondják. amelyre, mivel mi nagyon ritkán mondtuk, azért sokan úgy reagálnak, hogy már ezt is átveszük a katolikusoktól, ami egy téves megállapítás, mert hiszen ez a níceai hitvallás az a hitvallás, amelyről igazán lehet elmondani azt, hogy az egész kereszténység hitvallása, mert nem csak katolikusok és protestánsok vallják, hanem a keletiek, tehát az ortodoxiák, a pravoszláv testvérek is mondják, míg az apostoli hitvallás az csak a nyugati kereszténységnek, tehát a Európa nyugati felén, a katolikus, tehát római katolikusoknak és protestánsoknak a hitvallása. Ezekre azt lehet mondani, erre a kettőre, meg van még egy harmadik, amit nem ismerünk, de Garai Andrásnak ebben a Fekete Konkordia könyvben benne van, az Athanasius féle hitvallás, amit mi hát egyáltalán nem használunk, de én azt olvastam, hogy az anglikánok, meg talán katolikusok is olykor a misén éneklik, de valószínűleg inkább az énekkar énekli, mint a hívek. Ismerünk tanító hitvallásokat, valószínűleg sok evangélikus háznál megtalálható, az a kis könyvecske, Luther, Dr. Luther Márton kiskátéja, amelyet Luther azért készített, hogy a családfő így tudja tanítani a háza népét. Hát mi persze egy kicsit megfordítva használjuk, azt mondjuk a gyerekeknek, gyerekek, ezt tessék megtanulni. De Luther azt mondja, a családfő így tanítsa a háza népét, ami, hát persze abban is van valami, hogy a gyerekek megtanulják természetesen, de ebben benne van a lutheri gondolat, hogy a családfő dolga az, hogy a háza népét tanítsa, és akkor ez azt jelenti, hogy hát feleséget, gyerekeket, cselédet, stb. Tehát egy ilyen 16. századi németországi, mondjuk parasztgazdaságot kell elképzelni, ahol sok ember élt együtt. Tehát erről egy kicsit elfeledkeztünk, hogy ez a családfő dolga. Nekem egy nagyon kedves élményem az, amit újra és újra emlegetek, én 1961-ben végeztem és Sopronba kerültem segédlelkésznek, és az én dolgom volt az, hogy ott az állami szociális otthonba járjak. Hát nem lehet az élimmel összehasonlítani, hogy ott mi volt, mert 12 idős volt egy szobában, vagy némelyik szobában, és hát ottan a botokkal szinte bajvívás volt néha az öregek között, de ott volt egy asszony, egy szakonyi asszony, a Tóth Anna, ezt nem felejtem el, Tóth Anna, amikor én havonta egyszer vagy két hetente mentem oda, akkor azt mondta, hogy tisztelendő úr, hadd mondjam el ezt. A Rácz tisztelendő úr tőlem a konfirmációi vizsgán ezt kérdezte, és akkor mondta a kiskáténak a megfelelő válaszát. Vagy ezt az éneket, bibliai igéket mondott, énekeket, konfirmációi káté válaszait, és így tovább. Én nem is kellett, hogy ott valamit is mondjak. Ő mondta ezeket a dolgokat fejből, és ezt azért mondom, hogy nagyon nagy dolog az, hogyha ezt valamit így meg tudunk tanítani, vagy tanulni, mert ez nem csak egy vizsgán elmondható szöveg, hanem az idős korban, amikor az ember sok mindent elfelejt, mivel ezt fiatal korában megtanulta, talán előjön, és amikor nem tud olvasni, vagy nem tud hallani, bent vannak az emberben ezek a szövegek, és hát vigasztalást és erősítést jelenthetnek. Tehát Luther kis és nagy kátéja is egyházunknak a hivatalos hitvallása. Tanító céllal készült mindegyik, a nagy káté azért, hogy a lelkészek így tanítsák az egyszerű népet. Tehát ott még több szöveg van, az nem szó szerinti megtanulásra. És vannak azok a hitvallások, amelyek vitás helyzetben készültek, és hát itt nem sorolom föl most mindegyiket, de az ágostai hitvallás ezek közé tartozik. Vita helyzet volt, az egyházban egy vita helyzet. Hol van ágosta? Tessék?
Augsburg,
német város. Ugye egy időben szokás volt a külföldi városoknak magyar, vagy magyarosítani a nevüket, tehát az Augsburgot Ágostának nevezték akkor. Ma ez egy kicsit furcsa, hát nem mondjuk azt, hogy Beethoven Lajos, hanem Ludwig van Beethoven, tehát nem fordítjuk le ezeket a neveket, de hát ez most megmaradt, hogy ágostai hitvallás. Ott volt 1530-ban egy birodalmi gyűlés, tehát 13 évvel a 95 tétel kiszögezése után. Ebben a könyvben nem csak az ágostai hitvallás van, úgyhogy ez 200 oldalas könyv, ebből csak 50 oldal az ágostai hitvallás, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy kérje kölcsön, vagy vásárolja meg. Ebbe írtam egy tanulmányt is, ahol a történet benne van. Ezt most nem tudom elmondani, csak egy pár dolgot szeretnék elmondani róla. Egy vita írat. Amikor összeültek egész Németországból a városoknak a képviselői és a nemességnek, a rendeknek a képviselői, azért, hogy a vallási vita kérdéséről tárgyaljanak. Ekkor a reformáció pártján levőket már protestánsoknak lehetett nevezni, mert 1529-ben volt a tiltakozás Speyerben, tehát most így fogom akkor használni, hogy katolikusok, vagy római katolikusok és protestánsok, de abban az időben még egy egyház volt. Tehát a vita az nem két felekezetnek a vitája volt, és az ágostai hitvallás nem két felekezet vitájának a dokumentuma, hanem egy olyan vita, mintha itt ebben a szobában most mi egymással vitáznánk, tehát egy egyházhoz, ugyanahoz az egyházhoz, az egységes keresztény egyházhoz tartozók vitatkoztak az egyházon belül. És ez kiderül abból, hogy az előszóban újra és újra hivatkozás van arra, hogy a császár ezzel a megjegyzéssel hívta össze a rendeket, és így akarnak a protestánsok részt venni, hogy mi az egy Krisztus alatt küzdünk. Az egy Krisztus alatt vagyunk. Ez egy nagyon fontos, tehát az egyházon belüli vita. A másik, hogy Philip Melanchthon, szerezte ezt, aki Luthernek egy fiatalabb munkatársa volt, 16 évvel fiatalabb Luthernél. Egy tehetséges fiatal emberként jött Wittenbergbe, hogy ott görögöt tanítson, és ez a két ember, Luther és Melanchthon, mikor megismerkedtek, akkor mindegyik egy nagy benyomást, mély benyomást kapott a másiktól, és hatottak egymásra. Luther csodálta Melanchthonnak a tudását, a nyelvtudását, latin és görög tudását, filozófiai ismereteit, és míg korábban ő a filozófiáról kicsit elítélően beszélt, Melanchthon hatására talán nem egészen úgy, Melanchthon pedig Luthertől az evangélium iránti elkötelezettséget kapta meg, ha úgy tetszik, ő pedig csodálattal nézett Lutherre. És Melanchthon írta az ágostai hitvallást, mert Luther nem vehetett részt a birodalmi gyűlésen, mint tudjuk, birodalmi átok alatt volt, tehát nem hagyhatta el az ő fejedelmének a területét, mert ez sok veszedelemmel járt volna. Melanchthon, ez a fiatal, békés, természetű ember, 34 éves volt, valahogy így, írta meg ezt a hitvallást, de nem úgy, hogy ez Melanchthon hitvallása, nem teológusok hitvallása, hanem végül 7 fejedelem és 2 városnak a képviselői írták alá. Tehát mondjuk ma így mondanak, városi önkormányzatoknak a képviselői írták alá, tehát Melanchthon, mint szakértő dolgozott, és próbálta megfogalmazni. Ami nagyon jól sikerült, mert egyrészt rövidnek kellett lennie, fölolvasható legyen, tehát egy ültében meghallgathassa a birodalmi gyűlés. Hát állítólag 2 óra alatt föl lehet olvasni, tehát azért egy hosszú előadásnak felel meg. A másik az, hogy békülékeny, de határozott hangon szólalt meg. Úgyhogy mikor Luther megkapta a szöveget, elküldték neki igen hamar, akkor hát ő persze robusztus, szókimondó, harcos egyéniség volt, de azt mondta, hát ő nem tudna semmit se hozzátenni, semmit el nem venne belőle, de ő nem tudna ilyen halkan lépni, mint ahogy Melanchthon lépett. Hát aztán kritikája is volt, mert írt műveket, iratokat olyan kérdésekről, amelyekkel az ágosta hitvallás nem foglalkozott, tehát a vitát folytatta. Az eredmény az volt, hogy a másik oldalon, tehát a római oldal, a pápista oldal, ahogyan akkor mondták, nem csúfnév volt ez, hanem hát a lényeget fejezte ki talán, írt egy cáfolatot, és a cáfolatnak a egyes tételei hát legtöbbször azzal kezdődnek, hogy ezzel egyetértünk, csak ezt vagy azt kifogásoljuk. Tehát ez valóban az egyházon, az egy egyházon belüli vita volt, és hát ez annyira hatásos volt, hogy azért évszázadokkal később is újra és újra felmerült az, hogy vajon a római katolikus egyház nem tudná elfogadni. Így utoljára 1980 körül volt erről hír, beszélgetés, lehetett olvasni azt, hogy katolikus teológusok javasolják a pápának, hogy fogadja el a katolikus egyház az ágostai hitvallást. Ugye ekkor volt 450 éves 1980-ban az ágostai hitvallás. Tehát ez, még a katolikusok is úgy érezték, hogy ez valóban a keresztény hitet fejezi ki, tehát azért nem fogadták el, mert azért az talán túl sok lett volna az ő részükről, mert azért annyira, azért mégsem katolikus, annyira mégsem egyezik meg azzal, ami a katolikus egyháznak a gyakorlata. Ebben a tanulmányban, amit írtam, nem ezzel fejeztem be az ágostai hitvallásnak a történetét, hogy fölolvasták. Ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy a reformáció tábora le tudott, szóval nem is le az asztalra tenni, hanem a császár kezébe tudott tenni egy szöveget, hogy mi protestánsok ezt valljuk, és tessék, ebből mindenki láthatja azt, hogy semmi olyat nem tanítunk, amit az egyház eddig nem tanított volna. Tehát megromlott az egyház, nem új tanítás ez egyrészt, másrészt pedig semmi olyat nem tanítunk, ami a Szentírással nem egyezne meg. Ezt nem tudta megcáfolni a katolikus oldal, de ennek ellenére katolikus többség volt az ágostai birodalmi gyűlésen, végül mégiscsak azt mondták ki, hogy megcáfolták az ágostai hitvallást. Hát ez a része vereség, az a része, hogy fel lehetett olvasni, és országvilág tudomására hozták, hogy mi az evangélikusoknak a hite, és mit tanítanak, ez egy nagy győzelem volt. Tehát egy ilyen erkölcsi győzelem. Az ágostai hitvallásnak nagyon nagy hatása lett, annak ellenére, hogy a birodalmi gyűlés nem fogadta el, mert később azt mondták, hogy mivel nem tudják az egyháznak az egységét helyreállítani, engedélyt kaptak évtizedekkel később, 1555-ben, mikor az augsburgi vallásbéke volt, hogy akik az ágostai hitvallást vallják, azok is keresztjének, és gyakorolhatják a hitüket a Német-Római Birodalomban, és akkor hozták, vagy léptették érvénybe azt az elvet, hogy akié a hatalom, azé a vallás, cuius regio, eius religio, vagyis az alattvalóknak, a felsőbbségnek a hitét, felekezetét kell követniük, ha nem akarják, akkor elmehetnek, de nem üldözik őket egyébként. A tartalma az ágostait vallásnak, hát ehhez el kell olvasni, csak egy pár dolgot szeretnék kiemelni. Azt, hogy az ágostait vallásnak az alapvető tartalma, hogy a hit által Krisztusért kegyelemből való megigazulást vallja. A megigazulást, amire azt mondjuk, hogy hát ez a mi sajátosságunk, illetve a Szentírásnak az üzenetét ebben a tételben foglaljuk össze, nem csak abban az értelemben, hogy megigazulás, a megigazulás azt jelenti, hogy Isten Krisztusért igaznak tekint bennünket, tehát eltekint a bűneinktől, hanem a megigazulás azt is jelenti, hogy Krisztusért, Krisztus által Isten igazzá is tesz, tehát megváltoztat, újjáteremt. Ebben a szóban, hogy megigazulás, tulajdonképpen mind a kettőt bele kell érteni. A latin szó, a justifikáció, magyarul kétféleképpen fordítható, és benne van mind a kétféle értelem, és pedig a megigazulás és a megigazítás. És mi a megigazulás szót használjuk, és már 100 évvel ezelőtt is, akik fordították magyarra akkor az ágostai hitvallást, már ők is megjegyezték, hogy tulajdonképpen a megigazítás szót is lehetne használni, lehet, hogy az még jobb is lenne, de hát ez a megszokott, ezért nem vezetünk be új szót, és ezt mi sem mertük megtenni Bódi Emesével, a teológia latin tanárával együtt fordított, mi sem mertük ezt megtenni, de lábjegyzetben leírtuk, hogy már 100 évvel ezelőtt mit mondtak. Tehát erre mindig gondolni kell, hogy megigazulás, ez igazzá levés, és tehát akkor onnan közelítjük meg, hogy mi mássá leszünk, de ebben a szóban, hogy megigazulás, ebbe bele kell értenünk azt is, hogy Isten igazzá tesz. Tehát Isten cselekedetéről is szó van. Az apostoli hitvallás meg a níciai hitvallás is három hitágazatot tartalmaz. Az Atyáról, a Teremtőről, a Fiúról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről szóló három rész, a Szent Háromság három személye szerint. Az ágostai hitvallásnak az a jellemzője, hogy nem ez a szerkezete, hogy a Szent Háromság három személye szerint teremtés, megváltás, megszentelődés szól, hanem az üdvösség, vagy Isten üdvözítő munkája felől, vagy annak a mentén tárgyalja a hitnek a kérdéseit, amikor az első cikk arról szól, hogy Isten, és ugyanazt valljuk, mint az egész kereszténység, semmi különbség nincs közöttünk. Utána a második cikk arról szól, hogy eredeti bűn, és a hallgatóim nagyon félnek a hitvallási iratok vizsgától, meg szigorlattól, de az ágosta hitvallás nagyon egyszerűen és nagyon tömören fogalmaz, hogy mi az, hogy eredeti bűn, például az, hogy Ádám bűnbe esése után a származás természetes rendjében minden ember bűnnel születik, vagyis Isten félelem és Istenbe vetett bizodalom nélkül, és bűnös kívánsággal. Ugye azt szokták kérdezni, hogy mi bűne van egy csecsemőnek, egy újszülöttnek? Isten félelem és Istenbe vetett bizodalom nélkül születik bűnös kívánsággal. Tehát nem az eredeti bűnön, nem valami elkövetett vétket értünk, hanem az embernek az állapotát, amelybe beleszületünk, és azt mondjuk, ez Ádám óta így van. Tehát aki emberként születik, mert a származás természetes rendje, ezt jelenti, aki emberként születik, az ebben van benne. És azt mondja, hogy ez örökletes betegség, és örök halált hoz, kárhozatot és örök halált hoz. Tehát a bűn értelmezése. De a harmadik cikk ezután az Isten fiáról szól, vagyis Jézus Krisztustól. Tehát Isten, aki teremtő, az ember, aki bűnös, harmadik cikk, Isten fia, a megváltó. Hát itt az apostoli hitvalláshoz hasonló szavakkal mondja ezt el, és a negyedik cikk szól a megigazulástól. Azt lehet mondani, hogy ez a közepe és a lényege a hitvallásnak, és ez az egyik legrövidebb cikk. És ezt is érdemes fölolvasni, mert hallatlanul világos és egyszerű. Tanítják továbbá, hogy az emberek nem tudnak megigazulni Isten színe előtt a saját erejükből, érdemeik vagy cselekedeteik alapján, hanem ingyen, Krisztusért, hit által igazulnak meg, ha hiszik, hogy Isten kegyelmébe fogadja őket és megbocsátja bűneiket a Krisztusért, aki halálával bűneinkért eleget tett. Kész. Ezt a hitet számítja be Isten előtte érvényes igazságul. Tehát nem tudnak megigazulni, tehát nem tudunk igazzá lenni, nem tudunk a bűneinktől megszabadulni saját erőből, érdemek vagy cselekedetek alapján. Ez a negatív oldal. A pozitív pedig, hogy ingyen, Krisztusért, hit által tudnilik, ha hiszünk. Tehát el kell fogadni az ajándékot. És utána még következik 24 cikk. De itt egy pillanatra érdemes megállni. Egyrészt azért, mert itten ebben a kiadásban most zárójelbe tettük a cikkeknek a számát és a címét, mert a birodalmi gyűlésen, amikor előterjesztették ezt, akkor nem volt számozás és nem voltak címek a szövegben. Tehát azt szerintem akkor a felolvasáskor még jobban lehetett érezni azt, hogy itt egyetlen dologról van szó, a megigazulásról, és az ezután következő hosszú-hosszú részben arról van csak szó, hogy ez a megigazulás mit jelent az ember személyes élete, az egyház szolgálata és az egész világ szempontjából. Ha van tartalomjegyzék, mint ebben a könyvben van tartalomjegyzék, akkor ott egyenként szerepelnek ezek a cikkek, és ennek alapján azt gondolná az ember 28 cikk, tehát ez akkor 28 kérdésről szól. De nem így van, hanem egy kérdésről szól, de azt hát nem egészen 28-25 szempontból közelíti meg, vagy 25 területre vetíti ki, hogy mit jelent az, hogy ingyen Krisztusért hitáltal igazulunk meg. De miért vannak mégis címek? Azért, mert amikor a katolikusok egy ellen szöveget írtak, a cáfolatot, akkor nyilván az érthetőség kedvéért ők csinálták ezt a cikkbeosztást, hogy erről van szó, arról van szó, erre válaszoltak, és aztán így elterjedt, hogy mi is ezt belevesszük, de érdemes erre fölhívni a figyelmet, eredetileg ez nem volt, hanem egyetlen dologról szól. És hát éppen ez az hallatlanul érdekes dolog, hogy a megigazulástól szól, ami ez a hát nem rövid mondat, négy soros mondat, nem saját erőből, nem érdemek alapján, nem cselekedetek alapján, hanem ingyen Krisztusért hitáltal, és akkor ezt vetíti rá mindenre, vagyis azt írja le, hogy a nézőpontunk az, hogy mindent abból a szemszögből nézünk, hogy mi Istennek az ajándéka Krisztusban. Érdekes e mellé oda tenni azt a nyilatkozatot, amelyet 1999-ben Augsburgban, tehát ugyanott, ahol az ágostai hitvallást előterjesztették, aláírtak a római katolikusok és evangélikusok. Az a megigazulástól szóló közös nyilatkozat volt, és nagy hír volt az, hogy evangélikusok és katolikusok ebben egyetértenek. És hát valóban nagyon jelentős dokumentum, annak ellenére, hogy nem csak az egyetértés fogalmazó, nem az csak azt fogalmazták meg, hanem azt, hogy milyen különbségek is vannak, de az egyetértés nagyon dolog. De sokkal nagyobb, jelentősebb az, hogy még az ágostai hitvallás minden egyházi kérdés, keresztség, urvacsora, lelkészi szolgálat, papok házassága, böjt, urvacsora két szín alatt, püspöknek a kötelessége, mindent a megigazulás felől néz, meg a világi dolgokat is, hogy szabad-e halálos ítéletet hozni, háborúban részt venni, és így tovább. Addig ez az Augsburgi nyilatkozat 1999-ben úgy érte el az egyetértést, hogy csak a megigazulásról beszélt, és azt mondta, semmi másról ne beszéljünk. Tehát csak úgy tudtak egyetérteni, hogy ebben az egy dologban próbálják az egyetértést megfogalmazni, de arról nem beszéltek egy szót sem, hogy ennek milyen következménye van az egyháznak az egyéb területeire és a keresztény élet egyéb területeire. Hát akkor nem lehetett volna egyetérni, mert akkor Máriáról kellett volna beszélni, a pápai csalódkozhatatlanságról kellett volna beszélni, arról, hogy miért nem kapnak a kehelyben, hát miért nem nyújtják a híveknek, és így tovább, és így a hét szentségről kellett volna beszélni. Tehát még az ágostai hitvallást mindent e felől néz, az 1999-es nyilatkozat mindent kikapcsol, és csak a megigazulásról beszél. Hát ugye minden családi vitában is hát sokkal könnyebb úgy egyetérteni, hogyha valami nagyon kis területről van szó, mert abban könnyű a dolog, hát így történt ez itt is. Tehát ez az egyik. A másik, amit érdemes elgondolkodni, hogy bár hét fejedelem és két város képviselő írták alá, azért tehát ők azok, akik szólnak, hiszen a birodalmi gyűlés az olyan, mint a parlament, akkor sem mehetett oda akárki, nem szólalhatott fel akárki. Tehát olyanok írták alá, akik ott lehettek. Melanchthon megírta, de ő sem lehetett ott a birodalmi gyűlésen. És ezzel kezdődik a gyülekezetek nálunk nagy egyetértéssel tanítják. Tehát ezek a fejedelmek és városok nem úgy beszéltek, hogy ez a mi hitünk, hanem a gyülekezetek, a mi fejedelemségünkben, a mi városunkban így tanítanak, így prédikálnak nálunk. Ezzel a szón is meg lehet állni, hogy tanítják. Tanítják, docent. Tehát ez az a szó, a docent, amiből a doktor is van. Tehát tanítják. Nem azt mondják, hogy prédikálnak, hanem tanítják. Nem volna szabad a kettőt, hogy prédikálni és tanítani, ezt a kettőt ellentétben látni. Mi talán ma sokkal inkább ige hirdetésről, prédikációról beszélünk. A reformációban nem féltek ezt a szót használni, hogy tanítani, mert hiszen a hitnek a dolgai azok ismeretet is jelentenek, és azokat tanítani kell. Persze a hitre nem lehet tanítani, hanem arra, hogy mi az, amit hiszünk, ami a hitünknek a tartalma, és az, hogy előttünk vannak kész hitvallások, apostoli hitvallás, nícia hitvallás, kiskárték, stb. Ágostai hitvallás, hát ez azt jelenti, hogy meg kell ismerni, meg kell tanulni, erről beszélni kell, a tanítás az hozzátartozik az egyház életéhez, mert nem egyszerűen hiszünk, hanem arról teszünk vallomást, hogy kiről hiszünk. Pál apostol ugye azt mondja, tudom, kinek hittem. Tehát nem egyszerűen csak hiszünk, hanem a hitünknek tartalma van. Most akkor egy kis pár dolgot szeretnék mondani, kicsit ízelítőként. A megigazulás után, ahol ugye azzal fejeződik be, hogy hit által igazulnak meg, ha hiszik, hogy Isten kegyelmébe fogadja őket. Mi a kézenfekvő kérdés ezután, hogy hogyan lesz az emberben hit? Hogyan jut el a hitre? Erről szól a következő cikk, a címe az egyházi szolgálatról, amely azt mondja, azért, hogy erre a hitre eljussunk, rendeltetett az evangélium tanításának, és a szentségek kiosztásának szolgálata. Mert az ige és szentségek, mint eszközök által kapjuk a Szent Lelket. Tehát hogyan keletkezik a hit? Az ige és a szentségek használata, tanítás és kiosztás által, a Szent Lélek eszközei ezek. Tehát a Szent Lélek eszközöket használ. Eszközöket. Eszköze az ige és a szentség. A szentségek. Mit jelent az, hogy megigazult az ember? Hogyan él az, aki megigazult? Ez az új engedelmesség, mondja a hitvallás. Hatodik cikk az új engedelmességről. Tanítják továbbá, hogy ennek a hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie, és hogy a jó cselekedeteket, amelyeket Isten rendelt, Isten akaratáért kell megtennünk, nem pedig abban bízva, hogy ezekkel a cselekedetekkel Isten szín előtt érdemessé lehetünk a megigazulásra. Valaki a napokban mondta nekem, hogy hát az evangélikus tanítás szerint, vagy az evangélikus egyház nem beszél a cselekedetekről. Vagy mondta ezt, hogy Luther haragudott a jó cselekedetekre. Hát Luthernek tetszett az ágostai hitvallás, és itt bizony szó van arról, hogy hitben járni, ez új engedelmességet jelent. Cselekedeteket is jelent. A különbség nem abban van, hogy aki nem hisz a hit által való megigazulásban, az cselekszik, és aki pedig hisz a megigazulásban, az nem tesz jó cselekedetet. Nem, hanem a különbség az, hogy aki Krisztusban bízik, Krisztus ajándékában bízik, az nem azért teszi a jó cselekedetet, hogy ezzel kiérdemeljen valamit, hanem azért teszi, mert megajándékozott. Hálából. Tehát nem abban van a különbség, hogy tesszük a jót, vagy nem tesszük, hanem a különbség abban van, hogy miért. és azok, akik a cselekedetekben bíznak, azt mondják, azért tesszük a jót, hogy üdvözüljünk. A hit által való megigazulás alapján állók pedig, tehát mi azt mondjuk, azért tesszük a jót, mert Isten megajándékozott. És hát ez a látás, és elfeledett látás, azt gondolom, egy kicsit, vagy sokakban elfeledett. Ezután van szó arról, hogy az egyházról, mert ugye nem csak egyesek hisznek, egyesek kapják a hitet, és új életben járnak, de ahol ez van, ott egyház van. De hogyan lehetne megfogalmazni azt, hogy mi az egyház? Ha ezt tesszük, akkor nagyon sokszor külsőleges és emberi ismérveket mondanak az emberek. Az ágostait vallás azt mondja, egyrészt, hogy az egy szent egyház minden időben megmarad, és a reformáció ezt visszamenőleg is mondta, tehát, hogy az egyháznak a sötét időszakaiban is élt Krisztus egyháza, és mondja a jövőre nézve, másrészt pedig azt mondja, az egyház pedig a szentek gyülekezete, nem azt mondja, hogy a szentek közössége, hanem a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. A legtöbb ember, aki ezt hallja, azt mondja, hogy hát akkor ez ilyen, szóval a szertartásokat tekinti egyháznak, ahol a szertartásokat megcsinálják, ott van egyház. De nem jól értelmezzük ezt, mondjuk. Mert azt mondja, a szentek gyülekezete. Tehát nem közössége, hanem gyülekezete. Tehát, ahol összejönnek az emberek. A latin szó a kongregáció, ahol összejönnek. A szentek, hát most ezt hogy értjük? Azt kiderül éppen abban, hogy a továbbiakat hogyan értjük. Ahol az evangéliumot tisztán tanítják. Mert mi történik ott, ahol tisztán tanítják az evangéliumot?
Hitébred.
A Szentlélek munkálkodik. És nem az egyházi adóból él az egyház, és nem a harangzúgásból, és nem a sok papból, vagy nagy presbitériumból, vagy nem tudom miből, vagy diakóniai munkából, hanem az igéből. Tehát ahol az evangéliumot tisztán tanítják. Tisztán tanítják, vagyis a Krisztust hirdetik. Ugye ez a tisztaság. Nem zsidósan, tehát, hogy a törvényeket betartani egyszerűen, hanem az Isten irgalmát és kegyelmét hirdetik. És a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Vagyis Krisztus rendelése szerint. Illetve hát még ez is hozzátartozna, hogy nem egyszerűen csak ilyen hókusz-pókusz-szerűen, hanem igével. És Luther a Kiskátéban a keresztségnek az értelmét is, és az úrvacsora értelmét is, mivel magyarázza? A szereztetés ígékkel. Tehát, hogy mit ad az úrvacsora? Megmutatják az igék, hogy értetek adatot. Értetek ontatott ki bűnök bocsánatára. Vagyis ez elengedhetetlenül hozzátartozik. Vagy a keresztséggel kapcsolatban, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Tehát a helyes kiszolgáltatás azt jelenti, hogy nem egy üres szavak nélküli szertartás, annak a pontos elvégzése, hanem az igével együtt, hogy tudjuk, hogy ez miért történik. És azt mondja, hogy nem szükséges az, míg ez folytatódik, hogy mindenütt egyformák legyenek az emberi hagyományok és szertartások. Tehát lehet hosszú ruha, vagy piros, vagy fekete, vagy fehér, vagy stóla, meg stóla nélkül, és nem tudom, mi minden lehet. Nem akkor vagyunk egyek, hogyha egyenruhában vagyunk. Nem akkor vagyunk egyek, hogyha pontosan egyformák a templomok, vagy ilyesmik, hanem akkor vagyunk egyek, hogyha az evangélium tisztán hangzik, és hogyha a szentségeket helyesen szolgáltatjuk ki. A kézenfekvő kérdés a következő, az, amiről a következőről van szó. De mi van akkor, hogyha az egyházban nem csak szentek és igazán hívők vannak, hanem képmutató és gonosz emberek. Hát máli, tehát rosszak, tehát a latin malus szó szerepel, ugye a autó biztosításból ismerjük, hogy malus bonus, tehát vannak rosszak az egyházban. Ez egy nagy kérdés, hogy hát az, aki hirdeti, vagy az, aki nyújtja a szentséget, az nem jó, málusz. És erre nézve a hitvallás azt mondja, hogy a szentségekkel akkor is szabad élni, ha gonoszok szolgálnak velük, tehát máli. Krisztus mondása szerint az írástudók és a farizeusok Mózes székében ülnek, amit mondanak, azt tegyétek meg, de cselekedeteiket ne kövessétek. És a szentségnek az erejét nem a kiszolgáltatónak a személye adja meg, hanem Krisztusnak a rendelése. Az ember, aki szolgál, az egy eszköz. Tehát én hallottam gyülekezetben, de ez már nagyon régen volt, tehát még én talán lelkész sem voltam, nagy feszültség volt egy gyülekezetben, két lelkész volt, hát vannak ilyen gyülekezetek, meg ilyen esetek, és két lelkész szolgáltatta ki az úrvacsorát, és akkor hát az egyik lelkésznek a tábora ment a maga lelkészéhez, a másik tábor a másik lelkészhez, és akkor boldogok voltak az emberek, hogy nem keveredtek össze. Ez egy borzalmas, istenkáromló dolog, mert emberekhez szabjuk magunkat, és nem ahhoz, hogy Krisztus nyújtja a szentséget emberek által, és ő rá kell tekintenünk. És azt lehet mondani, az egyháznak a gyengesége az, hogy rosszak is vannak, tehát méltatlanok szolgálnak, de hát mikor mondhatjuk el azt, hogy méltatlan vagy méltó vagyok, persze. De milyen jó az, hogy nem kell azt néznem, hogy ki az, aki szolgál, hanem Krisztusra kell néznem, akinek a parancsára történik az ige hirdetés, és az ő parancsára történik a szentség kiszolgáltatás. A szentségek és az ige is Krisztus rendelése és parancsa folytán hatékonyak. A szentségeket veszi sorra, ezek is nagyon rövid cikkek. A keresztségről azt tanítják, hogy szükséges az üdvösséghez, tehát senki nem mondja azt, hogy én még nem vétkeztem, vagy hogy a csecsemők azok nincsenek benne az eredeti bűnben, hiszen milyen ártatlan, nem követett el semmi bűnt. Itt nem az erkölcsi vétekről van szó, hanem az Ádám óta, Ádám által létrejött új viszonyról van szó. És Isten a keresztségben felkínálja a kegyelmét. Olyan sokszor hangzik el, és azt gondolom, lelkészek tudják azt, hogy mennyire kell óvakodnunk attól, hogy ne az jöjjön ki a szánkon, hogy mi itt felajánljuk ezt a gyermeket Istennek, hanem hogy arról beszéljünk, hogy ő az, aki felajánlja a kegyelmét, és nyújtja nekünk a kegyelmét. Tehát Isten az, aki cselekszik, hát emberek mozgását látjuk, de Isten az, aki cselekszik, ő az, aki megajándékoz bennünket, és ahogyan esetleg nagyszülők vagy keresztszülők egy most született gyermeknek adnak egy ajándékot, amit ő még nem tud felfogni, adnak egy nyakláncot, vagy nem tudom, arany evőeszközt, vagy mit tudom én, mi a szokás ma, vagy kinek mire van tehetsége, nem tudja azt használni, késsel, villával nem tud enni, nyakláncot nem lehet a nyakába tenni, vagy fülbevalót, ugyanígy adja Isten az ő ajándékát, elpecsételi, és erre építhetünk, hogy az övéi vagyunk. Ezt jelenti az, hogy ingyen, mielőtt bármit tudnánk tenni, adni, elfogadni, ő megajándékoz bennünket. Az úrvacsoráról szóló 10. cikk a legrövidebb. Az úrvacsoráról azt tanítják, hogy Krisztus vére, teste és vére valóságosan jelen van, és kiosztják az úrvacsorában azoknak, akik élnek vele, és elutasítják azokat, akik másként tanítanak. Tehát Krisztus teste és vére, vagyis ő maga valóságosan jelen van, és kiosztják az úrvacsorában, akik élnek vele. Hát erre a cikkre mondják azt, hogy itt akarták a leginkább elkerülni a vitákat, itt volt a legtöbb vita az átlényegülés tanítása miatt a katolikusokkal, de a protestáns táboron belül is, Calvinnal ebben az időben még nem, de Zürich reformátorával, Zwinglivel már nagy viták voltak, meg másokkal, Melanchthon, meg a többiek el akarták kerülni, hogy hát minél egységesebben lépjenek föl, és azt gondolom, ezt ma is lehet mondani, valljuk, hogy valóságosan jelen van, de a hitvallásunk nem szól arról, hogy ezt hogyan kell elképzelnünk, hogyan kell elgondolnunk, élni kell vele. Még van talán egy pár perc, hogy a gyónást és bűnbánatot mondjam, utána befejezem. A gyónásról is szó van itt. Tudnélik, hogy a magánfeloldozást, amit mi talán fülbegyónásként ismerünk, azt mondja, azt meg kell őrizni, de nem szükséges az összes vétek felsorolása. Ennyi, ebben az időben talán még gyakorlat volt, ez nagyon hamar kiveszett, ez a személyes gyónás vagy fülbegyónás. Viszont a bűnbánatról, ami ez csatlakozik, nagyon határozottan mondja azt, hogy akik a keresztség után bűnbe estek, azok bármikor részesülhetnek bűnbocsánatban, ha megtérnek. És az ilyen bűnbánatra térteket az egyház köteles feloldozni. És ennek két része van, ennek a bűnbánatnak a töredelem az egyik, a másik pedig a hit, amely elfogadja a bocsánatot. Tehát a töredelem, vagyis a megtört szív, a bűnbánó szív, amely keresi a szabadulást a bűntől, és a másik pedig a hit, amely az evangéliumból fakad. Ezért lehet az, hogy egymást is vigasztalhatjuk, és egymást is bátoríthatjuk azzal, hogy Isten bűnbocsátó Isten, és a testvérnek, akit terhel a bűne és bántja őt, mondhatjuk azt, hogy Krisztusért meg van bocsátva a te bűnödben, nem mi bocsátunk meg, hanem utalunk Krisztusra. Azt gondolom, hogy itt be kell fejeznem. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy vegye kézbe a ágostai hitvallást, olvassa el, nem úgy, mint egy regényt, hanem rövidebb részletekben, és gondolkozzék el rajta, és esetleg egyik vagy másik részével kapcsolatban föl lehet tenni kérdéseket, vagy meg lehet beszélni. Én azt gondolom tanúságos, mert hiszen, hogy hitvallás irat, ez azt jelenti, hogy az egyházunk 480 év óta úgy tekint erre, hogy ezek olyan meghatározások, olyan megfogalmazása az evangéliumnak, a keresztény élet és az egyházi élet minden részére kiterjedően, amelyre mindmáig érdemes figyelni. Nyilván a mi helyzetünkben nem pontosan ezek a kérdések, de egy kicsit illusztrációt, példaképet, példát ad az ágosta hitvallás arra, hogy a legkülönbözőbb kérdéseket hogyan nézzünk és vizsgáljunk ez alatt a szempont alatt, hogy ingyen, kegyelemből, Krisztusért, hit által leszünk Istennek a gyermekei, vagyis igazulunk meg.